megérdemelt szidás a gyerekre, aki rossz fát tett a tűzre.
Azt is megmondtam nektek nem egyszer, hogy ne rohanjatok a saját vesztetekbe, de ti, a te hős vezényleteddel, mentetek neki fejjel a falnak. Miért kellett annyira sürgetni a könyvkiadás ügyét, amikor erőnkből tisztességes folyóiratra sem mindig futja? Azért, hogy azok a senki háziak röhöghessenek a markokba, hogy fintorogjanak kajánul és kéjelegve, ennye, de gyengécske munka, ennye, bejnye. Várni kellett volna ezzel az egésszel, megmondtam. Egy-két évet mindenféleképpen.
Múlik-e az időn bármi is ezen a vidéken? Lehet-e itt egyáltalán kérdés, gombhoz-e a kabátot, vagy kabáthoz a gombot? Hiszen mintha nem is adatott volna valójában. Se kabát, se gomb.
Ede oly szokatlanul csendes volt, mondhatni valósággal búskomor, hogy az még az adott körülmények között is feltűnt Forrai Gábornak.
Ez még nem minden? Van még valami, amit eddig elhallgattál? Azonnal térj a tárgyra.
Ede teljesen érzéketlenül-e haragra, szép sorjában elmondta, hogy Hajnal Emil kárőrvendő sajnálkozását nem hagyhatta annyiban, és valóságos fergetekként zúdította rá mindazt, amit a magatartásáról valaha is gondolt.
Egy szóval, hogy sunyi és alattomos, aki nyílt színvallásra soha, csak áskálódásra képes örök időktől fogva.
Mire Hajnal Emil csúfondárosan fölnevetett, és diadalmasan vágta a szemébe.
Még aznap postára adja cikkét, amelyben az új hang egész programját köntörfalazás nélkül a lehető legnyíltabban néven nevezi.
Magammal hoztam a cikket.
Mutasd az írást. Miből lesz a cserebogár, figyeled? Azt mondja. Az emberi élet hatalmas útjáról letérít a szűkösvénybe. A nagy egységek, a csodaszerű összefüggések meglátóit rávezetik, takarják el az egyik szemüket, hogy minél inkább a jelentéktelen, elhatárolt részeket lássák. Ebből vicinális irodalom lesz. Tétovázó kacskaringókon nehézkesen kapaszkodó ólomlábakon járó vicinális kávédarálókat indít el, amiket messze el fognak hagyni az európai, sőt a világirodalom magasra rohanó, nagy területet befutó és átfogó, impozáns amerikai szellemmozdonyai.
Ede úgy érezte, hogy csak most, amikor Forrai fölolvasásában hallgatja ezt a számára oly gyűlöletes cikket, kezd megszabadulni attól a súlyos keserűségtől, mely napok óta bénítja. S most, hogy a világirodalom amerikai szellemmozdonyainak emlegetését hallja, egyszerűbben legszívesebben fölnevetne.
Nem volt az igazi jókedv, ami föltámad benne, de minden dühe és fölháborodása elpárolgott egy-kettőre.
Végtelenül nevetséges volt a szemében, e szellemmozdonyok fölemlegetésétől függetlenül is, az egész cikk most már, egyszer s mint mélységesen lehangoló.
Akaratlanul is eszébe juttatta azokat az éveit, amelyeket Bécsben, majd Párizsban töltött. Azokat a régi időket általában, amikor bejárta Európának úgy szólván minden nagyvárosát.
Álmában sem tudna hiúbb reménységet elképzelni, mint azt, hogy annak, amit itt irodalomnak neveznek, bármi köze is lehet az európai irodalomhoz, hisz magához az irodalomhoz sincsen, vagy csak édeskevés. Alig ha tudhatná közülük nálánál jobban bárki is, hogy mindaz, amit irodalomnak neveztetik, a vicinális kávédarálók közül is csak a legvicinálisabbakhoz hasonlítható.
De ők néhányan, Hajnal Emilékkel ellentétben azt is tudják, hogy itt egyes egyedül ilyen vicinális kávédarálóra lehet fölkapaszkodni. És aki gyorsabb közlekedési alkalmatosságra vár, az végül is mindenről lemarad.
S mivel a legfontosabbakról mindig is képekben tudott a legelevenebben gondolkodni, most már is megjelent képzeletében egy kormos, prüszkölő, ide-oda tolató, minden szárkupnál lefulladó vicinális.
Elől, mint a masinista, ott ülnek ők. Aurél, Forrai Gábor, Homonna is még néhányan.
Igaz ugyan, hogy messzebbről nézve a lassúság miatt nem lehetne biztosan megmondani, vajon ez a kehes vicinális viszi-e őket, vagy ők a vicinálist.
Messzebbről figyelve csak annyit lehetne kitalálni, hogyha ólomlábakon is csak-csak haladnak.
Az állomás felé tartva forraival, Ede már a tőle megszokott élénkséggel hadonászott.
Maga is sokalta olykor a tulajdon leküzdhetetlen elevenségét.
Mintha pótolni akarná azt a néhány napot, ami kimaradt.
Szerette volna lépéseit és mozdulatait legalább valamelyest összehangolni Gáboréval, de ez sehogyan sem sikerült.
Forrai a járásban is alapos, megfontolt, sőt, töprengő volt.
Se baj.
Legyintett magába jókedvűen Ede.
Most épp úgy festünk, mintha Gábor gyalogosan menne, én meg biciklin karikáznék mellette.
Hát akkor nyomjuk meg azt a bizonyos gombot, buzzította magát Ede, maga magával fennhangon élcelődve.
Kalapját szélesen meglendítve búcsút intett a peronon áldogáló Forrainak, és oly fürgén pattant fel a vonatra, mintha az már is tovaröpülne vele szélsebesen, mint egy amerikai expressz. Mint gyertya önfaló lángja.
Amikor Erzsébet megkapta a Mártonhegyi szanatóriumból Aurélnak azt a levelét, amelyben arról ír, hogy a hazajövetel gondolata foglalkoztatja, noha nem volt szó szerint beleírva, rögtön megérezte, ez annyit jelent, hogy férje teljesen hiába valónak tekinti további ott tartózkodását. Aurél minden eddigi levelében is szóvá tette, hogy lázai változatlanul magasak, és testsúlya állandóan fogy. Noha Erzsébet tudta, hogy a tények súlyos valóságában nem lehet kételkedni, Aurélra való várakozását mégis megkönnyítette valamelyest, hogy mindennek ellenére is abban bizakodott, hogy férje állapota, ha csak árnyalatnyit is, mégiscsak javult legutóbbi levele óta.
Ugyanebben a levélben számolt be Aurél arról is, hogy a délszlávországi magyar irodalom napjait a rádió szeptemberre halasztotta, és ezért a halasztásért nem a rádió igazgatósága hibáztatható, mint felesége feltételezné talán, hanem egyedül Hermetsz Rezső, aki a mai napig sem volt képes megírni és Pestre felküldeni a bevezető előadásnak tervezett tanulmányt. Ugyanebben a levélben ismerte be férje azt is Erzsébetnek, hogy Ligeti Lajos heteken át meg sem látogatta a Mártonhegyi szanatóriumban. Mint utóbb kiderült, ennek legfőbb oka az volt, hogy nehezményezte, amiért Aurélőt be sem sorolta a tervezett délszlávországi magyar irodalmi műsorba.
Erzsébetnek, amióta férje a Mártonhegyi szanatóriumban tartózkodott, igen gyakran eszébe jutott Ligeti Lajos, s mindahányszor összerándult a gyomra a belényilló idegességtől. Sohasem kedvelte Ligeti Lajost, noha Aurél elbeszéléseiből ismerte valamelyest, vagy talán épp ezért. Az utóbbi időkig pedig nem is volt oka rá, hogy eltöprengjen rajta. Aurél néhány levelét válaszolatlanul hagyta, s így ő is egyre ritkábban hozta szóba.
Mindaddig, amíg mint egy két héttel szanatóriumba vonulása előtt, váratlanul meg nem érkezett tőle egy levél. E levélben arról értesíti Aurélt, hogy a budapesti rádió
természetesen az ő közbenjárására
megrendezné a délszlávországi magyar irodalom napjait, 6 estén át fél-fél órás műsor keretében. Arra kéri tehát Aurélt, hogy sürgősen, legkésőbb egy héten belül küldje fel az anyagot.
Ligeti Lajos egy évvel ezelőtt is küldött már egy ilyen tartalmú levelet, s Aurél heteken át dolgozott a műsor összeállításán. Az lett a vége, hogy a rádió az egész anyagot
sajnos többnyire jogos kifogásokkal
visszautasította. Alkalma volt
több-kevesebb folyamatossággal
figyelemmel kísérni az egy évvel ezelőtti előkészületeket.
Szemtanúja volt annak is, hogy Aurélon nem egyszer olyan izgalom vett erőt az írások összeválogatása során, mintha neki magának kellene őket azon nyomban beolvasni a rádióba. Sőt, mintha ettől a műsortól függne, hogy létezik-e egyáltalán magyar irodalom Délszlávországban, vagy sem.
Felelősnek érezte magát minden sorért, sőt, minden egyes szóért.
Újra meg újra elégedetlen volt a kétségbeesésig.
Újabbnál újabb írásokat kért, sürgetett, követett, és éjszakákon át javítgatta őket.
Rengeteg újabb feladat elé állított ez a levél, kedves. Képzeld, ami a legfontosabb, őket is az Esprit Lokál érdekli. Egy ilyen jellegű irodalmi műsor összeállítására számítanak.
Erzsébet eltöprengett már a férje legutóbbi levelének minden apró részletén. Arra az egyre azonban, hogy Aurélt a hazajövetel foglalkoztatja, egész nap nem volt mersze gondolni.
Időről időre annak a hétnek a felidézéséhez tért vissza, amikor férje, itthon maradását meghosszabbítva, a budapesti rádiónak dolgozott. Úgy érezte e pillanatban, hogy a bal szerencsés végkimenetel újabb jeladást rejt magában, s talán e kudarc egy távolabbra utaló reményért van, annak valamiféle váltságdíja.
Maga előtt látta Aurél akkori alakját. Felidéződött benne suttogó, szavanként elfúló hangja, s most úgy tűnt neki, férje azokban a napokban nem is az éter e világi hullámainak dolgozott, hanem,
mint legjobb pillanatainkban valamennyien,
teremtő lázak éterében, a teljes kiszolgáltatottság halálos biztonságérzetével, mintha az űr párkányán egyensúlyozna, végezte senki másra át nem hárítható, senki mással meg nem osztható, s mint ami nincs is, oly közölhetetlen belső kötelességét.
Amikor Aurél egy reggel Ede levelének kíséretében megkapta és elolvasta Hajnal Emil támadó cikkét, alig érzett megdöbbenést vagy keserűséget.
Amint azonban egész napját kitöltő fekvőkúráját megkezdte, percről percre, óráról órára jobban átjárta, mint gyilkos méreg, egész valóját egy cikk minden mondata, sőt, külön-külön minden szava.
Egy szebb jövő eljövetelének igézetében élt mindeddig, gyáván és sunyin meghamisítva az idők rendjét.
Jövővé képezte át az elviselhetetlennek érzett jelent, s csak most eszmér rá, hogy immáron végképp hoppon maradt.
Kizárva életéből a jelent, ingázott csak múlt és valamely képzelt jövő közt, és a valóságos életre felkészületlen műkedvelő maradt egy életen át.
Az összekuszált, csatakos idő pedig, őt mindenből kifelejtve, elviharzott felette.
De vajon megadatott egyáltalán neki és nekik valamennyiüknek ott, az ákácok alatt a jelen időbe ténylegesen bekapcsolódva élniük? Hiszen az az idő, amelyikbe beleszülettek egykor, mint akik fölöslegesek, rég kivetette magából őket.
Ahhoz, hogy egy másik megélhető idő képződjék körülöttük, a jövő időt kellett meg, vagy inkább kitalálniuk, amifelé haladhatnának.
Éveken át csak a saját múltjukban érezhették otthonosan magukat.
Így lettek,
anélkül, hogy helyükről tapottat is elmozdultak volna,
emigránsok. Most, hogy a jótékony és nélkülözhetetlen önállítás utolsó morzsáit is fölérte, beismerheti már.
Nem csak övéi megnyugtatása miatt jött ide, ahogyan mindeddig talán maga is hitte, hanem mindenek előtt önmagáért. Attól az irtózatos szívosságú reménységtől űzetve, hogy van még esély élete meghosszabbítására.
S most, amikor már a legparányibb részlet is ellentmond minden ebbéli reménynek, Neki ettől a perctől kezdődően adatott meg a tényleges önmegélést jelentő jelen.
Most, amikor abból a bizonyos képzelt jövőből végképp kiüzetett, amely életének talán törvényszerűen is a közegét képezte.
E birtokába került árvai jelennel azonban, s tudomásul vételén túl, nincs már mit kezdenie.
Aki, mint ő, minden elképzelhető jövőidőből kikényszerült már, s akinek, mint neki, már csak az maradt hátra, hogy 39 fokos lázban égve kifogjon lassan, mint gyertya önfaló lángja önmagából, annak már nem áll módjában semmilyen evilági vonatkozásban az önáltatás.
Ha lesz még valaki az utána jövők közül, aki figyelemre méltatja e programot, egy kései utód netán, ki valamely ténylegesen élhető időben akár unokája is lehetett volna, talán nem fogja félreérteni. Tudni fogja tán,